Üdvösségünk hatodik szempontja a megbocsátás. Ezt három részben tárgyaljuk, a szó jelentése, a megbocsátásra vonatkozó szavak és a megbocsátás velejárói. Az első rész azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mit is jelent a megbocsátás. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem számítatnak be az egyén bűnei. Amikor Isten nem veszi számításba a hívő bűneit, Isten megbocsátott neki. A megbocsátás szempontjának második része a megbocsátást kifejező szavakkal foglalkozik. Az Ószövetségben a megbocsát szó összesen 51 alkalommal használták, a megkegyelmez szót pedig mintegy 20 alkalommal, és ezek mind a megbocsátás szempontját hangsúlyozzák. Az Ószövetségben két fő görög szóval emelik ki ezt az igazságot. Az első görög szó az apjeimi, amelynek jelentése elküldeni, elbocsátani, elengedni. 58 alkalommal magyarban megbocsát szóval fordították, és 11-szer az elenged szóval. Ez a szó azt hangsúlyozza, ami az egyén bűneivel történik, amikor megbocsátást nyer a bűnök, elküldetnek, elbocsátatnak, és a hívők szabadok azoktól. A második kulcsfontosságú görög szó a charizomai, amelynek jelentése teljes mértékben elnézni. Ez a szó a kegyelem szótövére alapul. Azt hangsúlyozza, ami a megbocsátás lehetővé tette Isten kegyelmét. Megbocsátás szempontjából a harmadik része a megbocsátás velejáróival foglalkozik, és két ilyen kulcsfontosságú velejáró van. Az első az, hogy egy bíró nem engedhet el, vagy nem bocsáthat meg egy bűnözőnek. Csak is egy magasabb hatalmasság tekintély teheti ezt meg. Ezért, amikor egy bűnöző egy bíró előtt áll, a bírónak valamiképpen büntetnie kell a bűnöző által elkövetett büntetteket. A második velejáró az, hogy a fentiek miatt az egyénnek szüksége van a megigazításra, vagyis arra, hogy igaznak nyilvánítsák. Amikor valaki megbocsátást nyer, akkor megigazul, vagyis felmentik a bűneitől. Az egyénnek szüksége van a megigazításra, mert a bíró nem engedheti el, vagy bocsáthat meg egy bűnözőnek ezért, vagy a bűnözőt, vagy annak helyettesítőjét büntetnie kell. A hívő esetében ez a helyettesítő Jesua. A hívő üdvösségének hetedik szempontja a tulajdonítás. Ezt három részben vitatjuk meg. A szó jelentése, a háromféle tulajdonítás és a tulajdonítás eszközei. Az üdvösség szempontjaként tulajdonítás jelentése valaki másnak beszámítani, tulajdonítani, vagy valaki másnak számlájára írni. Tulajdonítás nem üdvösség szerinti értelemben használt, fogalmára jó példa Filemon 17-18. Azért, ha engem részes társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engemet. Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, ezt nekem rót fel. Pálit egy Onézimus nevű szökött szolga ügyében ír Filemonnak. Elmondja Filemonnak, hogy mivel ez a szökött szolga időközben hívő lett, testvérként kell visszafogadnia Onézimust. Ha esetleg ellobott valamit, Pál kijelenti, ezt nekem rót fel. Más szóval, ha tartozik neked valamivel, azt töröld a számlájáról és tedd az enyémre. A tulajdonítás azt jelenti, hogy valakinek felszámítani, valaki számlájára írni. Itt nem az üdvösséggel kapcsolatos értelemben használta Pál ezt a szót. A tulajdonítás szempontjának második része a három nagy tulajdonítással foglalkozik, és ezek mind az üdvösséggel állnak kapcsolatban. Az első nagy tulajdonítás Ádám bűnének, az emberiségnek tulajdonítása. Ádám bűnének első nagy tulajdonítása leszármazottai számára történt, és emiatt minden emberre úgy tekintenek, mint akik részt vettek Ádám első bűnében. És minden ember hordozza az ember eredendő vétkességét. Ez az oka annak, hogy a fizikai halál része az emberi történelem egészének. A második nagy tulajdonítás az emberiség bűnének a messiásnak tulajdonítása. Amikor Jézus meghalt a kereszten, Isten a világ bűneit őre helyezte, az emberiség bűne a messiás számlájára iratott. A második nagy tulajdonítást megprofétálták a messiásról, Ézsaiás 53:1-6-ban, és feljegyzett beteljesülése 2 Korintus 5:21-ben, és 1 Péter 2:24-25-ben található. A harmadik nagy tulajdonítás üdvösségünk szempontját tekintve a legfontosabb, a messiás igazságának tulajdonítása a hívőknek. Miután az emberiség bűne a messiásnak tulajdonítatott, azoknak, akik hisznek, a messiás igazsága tulajdonítatik. A tulajdonítás szempontjának harmadik része a tulajdonítás eszközét érinti, a messiás helyettesítését. Ez a messiás helyettesítő áldozatának eredménye. A jövő üdvösségének 8. szempontja az örökbefogadás. Az örökbefogadás 4 részben tárgyaljuk. A szó jelentése, az örökbefogadásra használt görög szó, az örökbefogadás velejáró és az örökbefogadás hatása, illetve eredménye. Az örökbefogadás jelentése az, hogy egy gyermek kiváltságos és tekintélyes helyzetbe kerül akkor, amikor arra éretté válik. Az üdvösség szempontjaként az örökbefogadás azt jelenti, hogy a megváltott ember Isten fiává vagy lányává lesz, az Isten családjába tartozás minden kiváltságával együtt. János 1.12 kijelenti, valakik pedig befogadják őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Az örökbefogadás második része az erre használt kulcsszót vizsgálja. Görög szó, a huiotézia, amelyet a magyar örökbefogadás szóval fordítanak. Ez a bizonyos szó azonban szó szerint azt jelenti elhelyezni, mint fiút. Az új szövetség összesen 5 alkalommal használja, 3 meghatározott módon. Az első használata Izrael, mint nemzet örökbefogadása, Isten nemzeti népeként. Második használata az egyéni hívő jelenlegi örökbefogadása Isten családjában. Harmadik használata a végső örökbefogadásra vonatkozik, amikor a hívő megdicsőül. A végső örökbefogadás a megdicsőült állapot. Az üdvösség szempontjaként az örökbefogadás harmadik része 4 velejáróval foglalkozik. Először is a fiúság az újjáteremtés hatása. Az újjáteremtést a hívő üdvösségének első szempontjaként már megtárgyaltuk. Az örökbefogadás második velejárója az, hogy a Szentlélek elfogadásához kötődik. Amikor az egyén hisz Jesuában, a Messiásban, megkapja a Szentlélek. Az örökbefogadás valahogyan kötődik ahhoz, amikor a Szentlélek eljön, hogy lakozást vegyen az emberben, amikor hisz. A harmadik velejáró az, hogy az örökbefogadásban Isten válik az apává. Ez különösen igaz Istenre, az atyára, abban az értelemben, hogy az örökbefogadás során a hívő apjává lesz. A háromság első személye nem csupán az Úr Jézus Messiás atya, hanem a hívő Istene és atya is. Ez egyik annak a számos oknak, amiért a háromság első személyének megkülönböztető neve az atya név. Az örökbefogadással kapcsolatos negyedik velejáró az, hogy rámutassunk arra a 3 kifejezésre, amelyeket az örökbefogadás ezen szempontjának jellemzésére használnak. Elsőként Istenről, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atyáról olvasunk. A második kifejezés egyszerűen Isten az atya, aki más, mint a fiú. A harmadik kifejezés megkülönbözteti a fiút az atyától. Ezekben az esetekben a fiút különbözteti meg az atyától, míg az előző esetekben az atyát különböztette meg a fiútól. Az örökbefogadás szempontjának negyedik része az, hogy megemlítsük az örökbefogadás hatását vagy eredményét. Az örökbefogadásnak 7 hatása vagy eredménye van. Az első hatás vagy eredménye az, hogy a hívő most már Isten gyermeke, Isten könyörületességének és törődésének elfogadója. Ez az örökbefogadás pozitív eredménye. A második hatás vagy eredmény az, hogy mivel az abba-fiú kapcsolat része a fegyelem, a hívő kijavítás alanya lett. Ez az örökbefogadás negatív eredménye. A harmadik hatás vagy eredménye az, hogy az örökbefogadáson keresztül a hívőnek jogában áll bátorsággal Istenhez járulni. Az örökbefogadás azt jelenti, hogy a hívő Isten családjába került, és ez együtt jár bizonyos jogokkal és kiváltságokkal. Az egyik kiváltság az, hogy bátran megjelenhet a trón előtt. Az örökbefogadás negyedik hatása vagy eredménye az, hogy a hívő egyre növekvő mértékben elváltozik Isten fiának a képére. A Szentlélek munkájának része a hívő életében, amint növekszik az Isten családjában, az, hogy egyre inkább a fiú képére formálja. Az örökbefogadás ötödik hatása vagy eredménye az, hogy a hívők örökösök és örököstársak a Messiással. Ő Istennek az atyának a természetes fia, hívők pedig az örökbefogadott fiak. Örökbefogadott fiúként a hívők a Messiás örököstársaivá válnak. Az örökbefogadás hatodik hatása vagy eredménye az, hogy a hívők a Messiás testvérévé válnak. Mivel Isten családjába fogadták be őket, a hívők Jessua testvérei az ő emberi mi voltában. Az örökbefogadás hetedik hatása vagy eredménye a szabadság. A szabadság kiváltsága a kegyelem szférájában működik.